Kegyelem néktek és békesség Istentől, mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, foglaljunk helyet, és énekeljük a 276-os számú énekünknek valamennyi versét. 276-os énekünket énekeljük. Egyedüli reményem, ó Isten, csak Te vagy.
Thank you.
Hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk, testvérek. Jézus Krisztus, dicsőítünk és magasztalunk téged, aki győztél a sír és a halál fölött, és aki uralkodsz örökkön örökké. Dicsőítünk és magasztalunk téged a gyülekezetért, a te népedért, ahova mi is tartozhatunk. És köszönjük neked azt a kiváltságot, hogy hallgathatjuk és hirdethetjük a te igédet. Köszönjük te neked, hogy akik keresnek téged, és akik vágyakoznak a te igéd hallgatására, most is meghallhatják szavadat. Szeretnénk azt kérni most tőled, Urunk, hogy teremtsél a mi szívünkben csöndet, belső békességet, adj lelki hallást, hogy halljuk a te szavadat, a te igédet, és értsük akaratodat. Vedd el az akadályt, ami újra meg újra oda tornyosul közéd és közénk, légy kegyelmes hozzánk, önmagadért, keresztedért. Hallgass meg könyörgésünket, és kérünk, szólj most is hozzánk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét két helyről olvasom. Péter apostol első leveléből, a Péter apostol első levele első fejezetének 3., 4. és 5. verseit, illetve az Efézusi levél 4. fejezet 4. versét. Péter apostol első levele első fejezetének 3. és azt követő verseiben a következőket olvassuk. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben van fenntartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely készen van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá legyen. A másik igevers az Efézusi levélben olvasható, Efézus 4:4. Egy a test és egy a lélek, miképpen elhivatásotoknak egy reménységében hívattatok el. Kedves testvérek, az Allianz imahétnek, amelyet most tartunk ezen a héten, a lényege az, hogy valamiképpen kifejeződjék Isten népének az egysége az egész világon, és kifejeződjék az, hogy az Isten gyülekezete minden időben imádkozó gyülekezet. A Biblia szerint a Krisztus gyülekezetét onnan lehet megismerni. Az egyik fontos ismertetőjele, hogy imádkozó gyülekezet. Ezért tartatik az Allianz imahét. Jelen pillanatban jó azt tudnunk, hogy a világ valamennyi országában ezen a héten az Allianz imahetet tartják, csak Németországban 400 ezer hívő ember gyűlik össze a különböző gyülekezetekben, hogy együtt imádkozzanak. Az Allianz imahétnek, mint említettem, az egyik értelme és célja az egység. Az egység kifejezésre juttatása. Nem a megteremtése. Az egységet nem nekünk kell megteremteni, testvérek. Ez korunknak az egyik legnagyobb tévedése. Hogy az egységet nekünk kell megteremteni. Hát én mióta az eszemet tudom, azóta, testvérek, ezerszer hozzákezdtek már népek, nemzetek, országok az egység megteremtéséhez, egyházak, világvallások,
még mind a mai napig nem sikerült. És nem is fog sikerülni. Nem is fog sikerülni. Amit emberek csinálnak, az nem fog sikerülni. Soha nem fog sikerülni. Minél jobban dolgoznak az emberek az egységért, annál nagyobb a szétszakadottság. És bizony ettől sok ember szenved. Az egységet Isten teremti meg. Isten teremti meg. Isten lelke. És ha a Bibliát ebből a szempontból tanulmányozzuk, akkor azt találjuk, hogy Istennek vannak különleges cementjei, amelyeknek a segítségével összeköti erőteljesen az ő népét. Azokat, akik Jézus Krisztusban hisznek, akik őt követik. És egy ilyen erőteljes összekötő cement a reménység. A reménység. Ezért beszél az Efézusi levél is, meg a Péter levele is egy reménységről. Egy reménységről. Mégpedig élő reménységről. Mert hát sok reménység van, az emberek sok mindenre reménykednek, de a reménységről a legtöbbször kiderül, hogy az halott reménység. A reménység egyébként a jövőbe vetett hit. A jövőbe vetett hit. Hány fajta reményt táplál az ember ifjú korától kezdve? Hogy majd ez így lesz, úgy lesz, hogy remélem. Szegény édesanyám mondta mindig, fiam, sokat ne remélj, csalódni nem fogsz. Sokat ne remélj, csalódni nem fogsz. Hát ez egy olyan életbölcsesség volt, hogy az ember sok halott reményt táplál, amiből nem lesz semmi. De a Biblia beszél nekünk élő reménységről. És élő reménységnek nevezi a Biblia azt a hitet, amely az Isten ígéreteire néz. Amelyik abban reménykedik, hogy amit Isten megígért, azt Isten meg is fogja tartani. Ezt nevezi a Biblia élő reménységnek. A mi reménységünk milyen reménység, testvérek? Megragadtuk-e már az élő reménységet, amit Isten kínál a benne bízóknak? Mi a tartalma az élő reménységnek? Ez tulajdonképpen egy fontos kérdés. Mi a tartalma? Az élő reménység tartalmáról ír nagy örvendezéssel Péter apostol. És a következőt mondja, áldott legyen az Isten, aki újon nagy irgalmassága szerint újonnan szült minket. Élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által, romolhatatlan, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, mely a mennyben van fenntartva számukra. És itt Péter ennek örül, hogy Isten újonnan szült minket, mondja a hívők nevében. Újonnan szült minket egy élő reményre. És ez az élő reménység, ez gazdag reménység. Benne van például az, hogy hisszük, hogy boldog feltámadása lesz a mi halandó testünknek. Annak van élő reménysége, aki hisz a testének boldog feltámadásában. Mert a Biblia azt mondja, hogy lesznek emberek, akiknek boldogtalan feltámadása lesz. Nem lesz mindenkinek boldog feltámadása. Lesznek emberek, akiknek a feltámadás az örök gyötrelem gyalázatát fogja hozni. Jézus mondja, hogy némelyek az örök gyalázatra támadnak fel. De a hívő embernek a reménysége az, hogy én boldog feltámadásban, nekem egy boldog feltámadásban lesz részem. Boldog feltámadásban. Ezért mi, kedves testvérek, nem a temetőbe készülünk. Mi a feltámadásra készülünk. Mi a feltámadásra várunk, amit Isten megígért, amire Isten újonnan szült minket. Azután, ami reménységünk tartalma, hogy a boldog feltámadás után lesz egy boldog örök életünk. Boldog örök élet. És szeretném ezt is aláhúzni, kedves testvérek, hogy az örök élet egy boldog élet lesz. Valaki egyszer azt mondta nekem, hogy tessék már megmondani, hogy mi lesz ott az örök életben. Mert hát ott nem fogunk unatkozni. Hogy ott bennülünk, majd reggeltől estig a templomba, aztán énekelünk. Vagy mi lesz ott? Kedves testvérek, nekünk tanulmányoznunk kell Isten igéjét, ha bennünket érdekel, hogy mi lesz ott. Tanulmányoznunk kell Isten igéjét. Mert Isten igéje azt mondja, hogy ott olyan dolgok lesznek, amiket szem nem látott, fül nem hallott, és az ember szíve soha meg nem gondolt. Azt mondja a Biblia, hogy ott nem lesz szenvedés, és köny, és búcsúzás, és szomorúság. Ott nem lesz temetés, hanem megvalósul az a boldog örök életben, amit Isten eredetileg tervezett. A boldog örök élet az új égen és az új földön lesz. Ahol lesz kultúra, ahol lesz tudomány, ahol lesz tevékeny munka, amit az ember örömmel fog végezni, az ember betölti a küldetését, ahol lesz szeretet, ahol látni fogjuk a mi dicsőséges Urunkat, ahonnan ki lesz zárva minden bűn, ahol örvendezni tudunk annak, amit ő benne kaptunk, és amit egymásnak adni tudunk ott, a boldog örök életben. Szó sincs arról, hogy unatkozó valami lenne ott. Szó sincs arról, hogy ott egy passzív állapotban tengünk, lengünk valahol a csillagok világában, a világ űrben. Szó sincs erről, kedves testvérek. Boldog örök élet egy csodálatos élet lesz. Úgyhogy mi hisszük azt, kedves testvérek, mert Isten ígéje feljogosít erre, hogy a java hátra van. A java hátra van. Hisszük ezt, testvérek? A java nem az, hogy megöregszem, aztán már alig tudok kimenni a szobámból is. Hát nem ez, kedves testvérek, itt a lényeg. A lényeg az, hogy a java hátra van. Nyáron temettem kinn a szóró parcellában, és hogy várakoztam ott a soromra, ahol ugye fújják ki a port az urnából, és mossák bele a földbe. Látom, hogy egyszer egy öreg férfi megállott egy szatyorral a kezébe, teljesen földbe gyökerezett lábbal, még úgy látszik, hogy soha nem volt ott. Nem látta, hogy ez hogy megy, mit megy. És ott állt, letöbbenve. Szertartások közben folyt. Katolikus szertartás volt. És azt mondja ezeknek a gyászhuszároknak, akik ott állnak, azt mondja, gyerekek, nem szabad meghalni. Nem szabad meghalni. És ott volt ebben a szerencsétlen felsóhajtásában az, hogy hát ez egy borzalmas dolog. Hát ez vár ránk. De milyen jó, testvérek, hogy nem ez vár ránk. Milyen jó, hogy a java hátra van. Boldog, örök élet. Igen, kedves testvérek, és erről az örök életről azt mondja Péter, hogy ez hervadhatatlan, romolhatatlan, a mennyben félre van téve a mi számunkra, szeplőtlen, nincsen keserűség benne, romolhatatlan, azaz, nincs vége. Nincs vége. Nem lesz vége soha. És amikor úgy gondoljuk már, hogy hát talán már megszoktuk a boldog örök életet, akkor azt mondja a Biblia, hogy az örök életet így jellemző, hogy örökkön örökké tart. Görögül úgy vagy Aionról Aionra. Az Aion egy korszakot jelent a Biblia szerint. Véget ér egy Aion, 10 000 évig tart egy. És amikor úgy gondoljuk, hogy már megszoktuk, akkor elkezdődik egy új. Egy olyan új, amit addig meg se álmodtunk. Amit addig nem is gondoltunk. Mert Isten ezt ígéri nekünk. Az élő reménységet. Szembe az elmúlóval. Szembe az öregedővel. Ez hervadhatatlan lesz. És amikor valaki azt kérdezi, hogy mi ennek a garanciája? Hát mi ennek a garanciája, hogy ez így lesz? Ennek a garanciája, kedves testvérek, egyedül az örökkévaló, mindenható Isten. Ő megígérte, és megteszi. Mert amit ő megígér, azt megteszi. Tessék elolvasni a Bibliát. Mit ígér már az első lapokon? Küldi a szabadítót. Elküldte. A kígyó fejére taposott. Milyen csodálatos, hogy eljött a szabadító úgy, ahogy az Isten mondta. A Bibliát, kedves testvérek, ámulva tanulmányozhatja az, aki megfigyeli, hogy miket ígért meg Isten az Ószövetségben, minden részletet. Érdemes minden részletet megfigyelni, mit ígért meg Isten, és az Új Szövetség leírja a beteljesedést. Szóró szóra. Úgy jött Jézus, oda érkezett Jézus, az történt vele, amit Isten előre megmondott. Ő is megmondta, az emberfiának át kell adatni az emberek kezébe, azok megkínozzák, megölik, de harmadnapra feltámad. Elmondta a tanítványainak háromszor is, kedves testvérek. És amikor feltámad harmadnapon, és jönnek az asszonyok, és mondják a tanítványoknak, nem hiszik el. Nem hitték el, amit Isten ígért. Testvérek, mi hisszük ezt? Mi hisszük ezt? Így éljük az életünket? Ebben a boldog reménységben? Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása a garancia. Jézus azt mondta, én elmegyek, és helyet készítek nektek. És egyszer értetek jövök. És elviszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Kedves testvérek, ma látjuk, hogy semmiféle ígéretnek nem lehet hinni. Semmiféle ígéretnek. Úgy látom, hogy nem is hiszik az emberek. Meg is van az okuk. Hangzik itt ígéret rengeteg. Minden hónapban jön a politikusoktól, meg innen, meg onnan jön a rengeteg ígéretben, nincs itt hiány. De van valaki, kedves testvérek, akinek hihetünk. És ez Jézus Krisztus, ami dicsőséges, feltámadott Urunk. Akiről azt mondja a Biblia, hogy amikor ment a Golgota keresztjére, benne meghaltunk mi is. És amikor kijött a sírból, vele együtt feltámadtunk. És vele együtt ültettünk a mennybe. És ez így lesz, ahogy megvan írva. Megkérdeztem egyszer egy idős bácsitól, az egyik gyülekezetben, ahol szolgáltam, hogy hát gondolt-e már arra, hogy mi lesz, ha meghal? Már 86 éves volt. Azt mondja, hát tiszteltes úr, majd lesz valahogy. Ez volt a vélemény. Majd, mondom, Józsi bácsi, nem valahogy lesz. Nem valahogy lesz. Hanem úgy lesz, ahogy az Isten megmondta. Nekünk nem úgy kell élnünk itt a földön, testvérek, hogy majd lesz valahogy. És nem is úgy kell meghalnunk. Isten népének. Ez a drága reménysége. Hogy mi nem úgy élünk, mint a világ fiai. És nem úgy halunk meg, mint akiknek nincsen reménységük. Isten népének drága reménysége van. Mert mi tudjuk, hogy nem valahogy lesz. Hanem tudjuk azt, hogy mi vele ültettünk fel a mennybe.
amilyen bizonyos, hogy Krisztus ott ül, úgy fogsz te is ott ülni vele. Mert amilyen bizonyos, hogy ő meghalt, vele együtt haltunk meg is, akik hiszünk benne. Kedves testvérek, elég nekünk ez a remény? Elég nekünk, hogy Isten megígérte? Jusson majd eszedbe, amikor közelít hozzád a halál, meg jusson nekem is majd eszembe, hogy el ne veszítsük ezt az élő reménységet. A Biblia felsorolja a hit hőseit. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetében találunk egy csodálatos felsorolást, ahol emberek olyan dolgokat tettek, hogy mi csak csodálkozunk rajta. Amikor olvassuk Ábrahámnak vagy Sárának a történetét. És a Biblia azt írja, hogy ezeknek az embereknek az ereje abban volt, hogy reménykedtek abban, amit Isten mondott. Azt olvassuk szó szerint, hogy Sára abból nyelt erőt, hogy reménykedve hitte, hogy Isten, amit megígért, megteszi, hogy neki gyermeke fog születni. És amikor Ábrahám viszi a fiát, testvére, micsoda botránkozást kelt az emberekben ez a történet. Milyen meg nem értés övezi, el is hiszem. Viszi Ábrahám a fiát az oltárra. Honnan vette az erőt ez az ember? Egy kegyetlen ember volt ez az Ábrahám. Róla is azt olvassuk, testvére, hogy a reménység élt benne, hogy amit Isten ígért neki Izsákkal kapcsolatban, az úgy lesz, hogy az ő utódainak száma annyi lesz, mint a tenger partján a homok. Ezt ígérte neki az Isten, testvérek. És azt olvassuk, hogy Ábrahám hitte, hogy Isten, ha máshogy nem, meg fogja úgy valósítani ezt az ígéretét, hogy feltámasztja Izsákot a halálból. Ez a reménység adott neki erőt, a kitartásra, hogy vonult a pusztába. Mózesnek is ez adott erőt, testvérek. Ne feledjük, hogy mire odaértek Kánaán földjére, Mózes 120 éves. 120 éves. 80 éves volt, amikor elindulnak a pusztába. Tehát honnan vette ez az ember az erőt ehhez, testvérek? Abból, hogy hitt az Isten ígéret. Élő reménység volt a szívében. És amikor József haldoklik, azt mondja, hogy a csontjaimat vigyétek majd magatokkal, ha mentek Kánaán földjére, mert Isten megígérte, hogy az a miénk lesz. És azt akarom, hogy ott temessetek el engem, mert hitt az Isten ígéretében. Testvérek, elmehetünk a világ túlsó felére, ha megkérdezzük a hívőket, hogy kinek mi a reménysége. Az Isten gyermekeit mindig arról lehet megismerni, hogy ugyan abba reménykednek mindnyájan. Ugyan abba. Nekünk ugyanaz a reményünk, mint Ábrahámé, Mózesé, Izsáké és Pál apostolé, ugyan az a reménység. És ez egy csodálatos dolog, amelyik összeköt bennünket. Ez az igazi egység, ez az igazi lelki egység, hogy mi mindnyájan ugyan arra várunk. És aki, kedves testvérek, ugyan arra vár, az tartozik a Krisztus testvérek. Az tartozik a Krisztus testvérek. És aki még nem vár erre, akinek még nem él a szívébe ez az élő remény, az gondolkozzon el, hogy vajon Isten népéhez tartozik. Reménykedj, testvérem. Keresd Isten ígéreteit, bízzál benne, reménykedj a bűnbocsánatba, mert Isten ezt megígérte, és megtette. És reménykedj a feltámadásba, mert Isten ezt megígérte, és megtette. És reménykedj a boldog örök életben, mert Krisztus feltámadott és győzött. Ez a biztatása ennek az igének, amelyben Isten mindnyájunkat erre az élő reményre akar biztatni. Kedves testvérek, csendesedjünk el, és akit Isten lelke imádságra indít, az mondja el imádságát az Úrnak. Én kezdem majd az imádságot, és ha valaki dicsőíteni akarja az Urat, vagy kérése van, mondja el az Úrnak. Jézus Krisztus, mi magasztalunk téged, hogy nekünk nem kell bánkódnunk ebben a világban, mint azoknak, akiknek nincsen semmi reményük. Köszönjük te neked, hogy ha meg is halványul bennünk sokszor a remény, mert ha láthatókra nézünk, te mindig megújítasz bennünket. Kérünk, hogy újítsd meg bennünk az élő reménységet ma is. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Záró énekünket énekeljük most. Záró énekünk a 464-es ének lenne. 464-es ének lesz. Jöjj királyom, Jézusom, szívem, íme megnyitom. Valamennyi versét énekeljük el ennek az éneknek, mind a 6 versét. Thank you. Atyának kegyelme, a Fiúnak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindenkor ti véletek. Amen. Áldás békességet kívánunk, testvérek.